Hölgyeim és uraim, kedves hallgató, kedves közönség, fogadják nagy szeretettel a Petőfi Kabaré mikrofonjánál Kabos Lászlót!
Köszönöm szépen!
Azért, Laci bácsi, ez egy nagy szeretet, amit most téged fogadott. Ugye te 1923-ban születtél,
Nem.
1800?
Nem, stimmel a dolog, nem kell mindjárt erről beszélni. Mert azt mondják, nem látszik rajtam. Ugye nem? Jó van.
Azért nagy dolog ám valaki, ugye a 72. évedet tapos, a 73-ba lépsz majd szeptemberben, hogy valaki kiskabos maradt.
Igen. Szeptemberben töltöm be a 72-et, és átlépek a 73-ba, Salamon Bélának egy sztoria jutott eszembe. A Béla bácsi egyszer mesélte nekem, hogy annak idején a rossz időkben ment az utcán, és egy nyilas gyerek, akinél éppen véletlenül géppuska volt, leszólította. Mi van, öreg úr? Azt mondja, semmi különös, aranyoská. Azt mondja, hány éves maga? Azt mondja, akkor annyi lett. Azt mondja, 50 leszek szeptemberbe. Azt mondja, mondja nyilas úr, leszek 50. Hát hála Istennek most jobb időket élünk, azt mondja, hogy leszek.
Leszel, 50 leszel.
Igen.
Laci bácsi drága, Salamon Béla bácsi különleges helyet foglal el a te szívedbe. Kollégák voltatok.
Kollégák lettünk.
Barátok is voltatok?
Ja, mondhatom, hogy jó barátok is voltunk. Például tőle tanultam meg azt, hogy aranyoskám, a közönséget ki kell szolgálni. És amíg élt, a Béla bácsi mindig kiszolgálta. És ezt én tényleg tőle ivódott át belém ez, hogy mi azért vagyunk, hogy a közönség jól érezze magát. Amit hát manapság nem lehet annyira tapasztalni, mert nagyon sokszor azt látjuk, hogy mintha arról lenne szó, hogy a színész érezze jól magát. Előfordul.
Hát
az nézem az... néha a tévém.
Ez a másik, amit meg szerettem volna rögtön kérdezni, hogy azt hiszem Molnár Gál Péter írta le rólad egyszer az egyik méltatásban, hogy te a mondat közben hajlandó vagy elnevetni magadat.
Igen.
Ez egy színésznél nem nagy erény egyébként. Azt hiszem, hogy a színész, hogyha elneveti előre a poénon magát, igen, akkor az valahol rontja a poénon.
Hát a színésznél nem, de nálam erény. Van egy stílusa az embernek, és ez a Molnár Gál egy héten egyébként ezt is megírta, hogy valószínűleg ez onnan jött ez a tulajdonságom, hogy nagyon sokszor elég silány szövegeket írnak a szerzők.
Azért néz így rám, mert én is egy szerző vagyok.
Nem. Ezt nem veled kapcsolatban gondoltam, olyan ritkán találkozok, hogy nem is tudom, hogy jót írsz, vagy nem. Látod, most is elnevettem magam. Szóval néha olyan silány szöveget írnak a szerzők, hogy az ember ilyen csúsztatónak használja, hogy a közönség vegye tudomásul, hogy most jön a vicc. Tudod?
Én észrevettem, hogy a nagy színészeknél azért ez a csúsztató, ez a kis támaszték, ez van. A Salamon Béla bácsinak volt ilyenje?
Őnek ilyen topogása volt, ilyen jobbra-balra fölállok hozzá. Ő szeretett így topogni, és néha észreveszem, már én is kezdek topogni. Én nem azért, hogy a poént segítsem ezzel elő, hanem hát korral járó dolog, hogy ne tagadja le az ember. Például egy évvel ezelőtt egy sikos lépcsőn elestem, és gipszbe volt a kezem egy hónapig, két ujjam így keresztbe eltört, levették a gipszet, és utána kellett gyógytornára járni. Tessék elkezdeni, hogy olyan lelkes volt a gyógytornásztő, hogy eltörte még egyszer. Isten bizony, elöltette, ezt azóta sem tudom használni.
Egyébként az életed folyamán esett már veled máskor is baleset a színpadon például?
Színpadon még nem estem el.
Nem.
Nem estem el. Előfordult fiatalabb koromban, hogy piccesen mentem be a színpadra.
Nem, ezt nem hiszem el.
Ne, Isten bizony. Hát van, aki tagadja, van, aki bevallja, hát aztán kinőtte az ember. De elesni sose estem el, de volt úgy, hogy olyan piros volt a szemem, hogy másnapos voltam, nem kell semmit letagadnia. Persze, hogy háttal játszottam a közönségnek, hogy ne lássák rajtam, hogy mi van. Fiatal színész koromban utáltam korán reggel próbálni. Én déli 12 előtt használhatatlan voltam a próbákat. 12 után aztán, ami belement, na most 10-re kellett mindig menni próbálni, de borzasztó, akkor legalább fél 9-kor kell kelni. Másnapos voltam, bementem a fürdőszobába, lenekések, borotválkozás, fürdés, belenéztem a tükörbe, olyan piros volt a szemem, mint egy angora nyúlé. Mondom, egy nyúlnak nincs próbá, és visszafeküdtem.
Amíg rágyújtasz, Laci bácsi, akkor kezdjük az elején. 23, jó? Milyen családba érkeztél? Hogy nézett ki a család, ahol megszülettél?
Hát, gyönyörű volt a mamám, vagy nem így kérdezted?
De.
Nagyon jóképű, fekete ember volt a édesapám. Érdekes módon anyám még 7 voltak nem, 9 voltak testvérek, apám még 7. Na most ebből egy nagy família alakult, ugyebár ki, és anyám barna volt, apám korom fekete, és én meg vöröshajú lettem. Édesanyámnak az anyja volt vöröshajú. Na most ebben a nagy családban rengeteg unokával ketten lettünk ilyen vöröshajúak, a bátyám meg én. Például a húgom is, mert az is van, hála jó Istennek, ő is gesztenye barna.
Tehát édesapádék 13-an voltak, ugye?
Nem, ők 7.
Ők 7.
Anyám még 9.
9, és ti hányan voltatok testvérek?
3.
3 voltatok testvérek. Ez fogy, ez a dolog.
Ez igen. Hát a papám már nem ért rá annyira. A nagyapám az ráért, mert kocsmáros volt. És ugye otthon volt.
És ez Sárváron történt? Ez a legendás sárvári gyökerek.
A sárvári gyökerek az már utána éltek ott a szüleim, mert különben mind a ketten falusiak voltak. Édesanyám az Urai Újfalusi volt, az ott van 15 km Sárvárt egyik oldala, az apám pedig Káldi, szintén Vasmegyei, és aztán...
Középen találkoztak.
Szabad valamit mondani erről a találkozásról? Édesapám lókereskedő volt. Sőt, az egész familiában mindenki. Akkor úgy hívták, vagy a rosszindulatúak, a rósek, azok úgy hívták, kérlek szépen, hogy lókupec. Igen, lókereskedő volt. Na most emlékszem, mesélték a szüleim, apám átjárt oda Urai Újfaluba, Káldról, voltak ott bőven lányok, ment oda válogatni a fater, ugye? Urai Újfaluba, Steyerékhez, a kocsmába. Apám lóháton ment. Most mesélték, hogy mielőtt beért volna a faluba, a falu végén föltette a csizmáját a ló nyakára, és volt nála ilyen rond, és fényesítette a csizmáját. A paraszt gyerekek meg szaladtak, hogy Riza, úgy hívták az anyámat, Teréz, Riza azt mondja, gyünám az udvarlója, már pucolja a csizmáját a falu végén.
Az életedbe azért ez egy fájó emlék. Én úgy valahol olvastam, hogy Sárvár azért fáj neked, mert valahogy mindenütt a környéken nagy szívesen fogadnak, mindenütt te otthon vagy, és Sárváron valahogy nem hívnak annyira.
Ez igen, igaz? Ez így is van. Hát én már majdnem 50 éve vagyok a pályán, és folyton Sárvárral foglalkozom a műsoraimban, és ezt úgy hálálták meg, hogy amióta a pályán vagyok, becsület szavar, ha kétszer voltam ott föllépni, nem hívtak.
Ez egy régi mondás, hogy senki sem proféta a saját hazájában.
Nem. De ott, nem is bánom.
Ott is jártál iskolába?
Igen, ott jártam iskolába. Hát részben, ugye, akkor még úgynevezett polgáriskola volt. Azt kijártam, utána egy kertészképző intézetbe kerültem föl Pestre.
Ezt majd meg megkérdezem, mert én abszolút nem értem, hogy kerültél te a kertészet közelébe, a kertészet is. Mindent el tudok rólad képzelni, csak azt nem, hogy kertész
volt. Hát pedig nagyon lelkesen csináltam.
Milyen volt az iskolád? Milyen volt a közvetlen közeg, ahova kerültél az iskolába?
Nézd, ott először is én az elemi iskolát, ott egy zsidó iskolába jártam, mert nem tudom, tudod-e, hogy nem vagyok nyilas származású.
Hát ez most újdonságként hatott, igen.
És hát ott még ugye természetes volt, hogy egyik szürke, másik barna, a harmadik sötét, de a polgári iskolában már éreztem ennek a hátrányát, hogy lobogó nagy vörös hajam volt. Meg eléggé antiszemita tanárok voltak.
Ez miből nyilvánult meg?
Hát abban nyilvánult meg, hogy utálták a zsidókat.
Többnyire.
Egyszerűen. Hát volt egy Rachel nevezetű tanárom, egy hatalmas, pocakos ember volt, az volt a számtantanár, és ha meglátott engem, mindig kihívott. Kihívott. Ha nem felelni, akkor gunyolni, azt mondja, milyen üstökösöd van neked, Krausz? Ezt a Krauszt is lehet úgy mondani, hogy Krausz, vagy Krausz, tudod? Hát ha kimész az utcára, félreverik a harangokat. Hát képzelheted, hogy a többiek hogy örültek neki.
A Krauszról még egy mondatot engedj meg.
Nyugodtan.
Sokan a szemedre vetették, hogy miért pont a Kabos nevet választottad, amikor művész nevet választottál. Mert ja. Hogy ugye ugyanebben a szakmában egy másik Kabos működik.
Igen.
Működött.
Dött, igen. Tulajdonképpen én a Gyulával, a Gyula bácsival én rokonságban voltam, nem vérrokonságban, én ezt sose hazudtam. Oldalági rokonságban voltam vele. Én először Kós nevet vettem föl, Koós nevet vettem föl.
Mint a János?
Nem, mint a János, mint az Olga.
Igen.
A pécsi színésznő. És azt meg a Bálint Lulu bácsi adta nekem, az a nagy színál, őnál tanultam. Legyél Kós, mondta. Erre azt mondta az igazgató, hogy Kósnak már ott van az Olga, azt mondja. Legyél Kabos, úgyis rokonok vagytok. Mondom, jó, hát örültem, hogy ott lehettem a pódium kabaréba. Hát, ja. Én úgy kerültem a kertészképző intézetbe, hogy itt volt egy unokatestvérem. És azt mondta a Pista, az unokabátyám, gyere föl, Pestre, azt mondja, hát itt Csárváron mikor leszel te színész, azt mondja. Na hát, ő meg a kertészképző intézetben volt, akkor már kertész segéd. És akkor beprotezsált engem, és ki is tanultam a kertészetet tulajdonképpen, főleg a kertépítést, parkírozást. Ott voltam 8 évig. Aztán utána pedig elmentem.
Használtad vala az életbe ezt a papírodat?
Nem.
Saját telked van most?
Nincs. Nem.
Kollégáidnak nem szoktál tanácsot adni, amikor meghívnak egy-egy ilyen vidéki kertjükbe, hogy kertépítésre, vagy nem hívnak meg?
Nem is kérnek, nem. Azért van egy kis, egy kertes házban lakom, különben ilyen sorházban van egy nagy kert, oda hívunk kertész, nyesse a füvet. De tegnap csákányoztam különben, mert egy...
Hát azt azért megnézném, hogy a Kabos László csákány azért. Hát...
Tudod, volt egy babarózsa középe, jobbról balról szép rózsák volt, a középe egy babarózsa, és nem tudom, tudod-e róla, én se tudtam, az mindig tele van tetűvel.
Igen? Ja. Az a tetves babarózsa.
A tetves. Két hétre van egy kis virága, és a többi az tetves, érted? És akkor... mennek át a többi rózsákra, és végre kicsákányoztam onnan azt.
A Kertészeti Egyetem háború előtt, vagy háború után?
Az előtte.
Előtte.
Meg közben.
Hol ért ez a sok téged, amit úgy hívnak, hogy 1943?
43-44, kérlek szépen. Ez, engem ott a kertészetbe ért ez a dolog. 43 végén be kellett vonulnom Kőszegre.
Kaptál egy behívót, egy mozgósítást?
Otthon kaptak egy behívót. Az én behívómat Csárváron kapták meg a szüleim, és Kőszegre kellett bevonulni. Na most abban az időben már nem nagyon szerették a magamfajtát a vonaton ezek a kedves polgártársak, úgyhogy a kertészetben voltak nem csak zsidó gyerekek, hanem ott dolgoztak mások is. Csináltak nekem egy fekete parókát. Ja, Isten bizony, meg bajuszt ragasztottak. Jó pirosra festették az orromat, és úgy ültem föl a vonatra. Hát, hogy elérjem még Kőszeget, tudod, de marha voltam, ugye? Na de Csárvár felé élve a Fappadoson, ez megtörtént eset, megláttak az ottani atyafiak, az egyik átkiabált engem, azt mondja, Krausz úr, mondtam. Mit csináltak magával ezek a rohadt nyilasok, azt mondja. A rossz sem, egye meg a hány van, a franc, mert voltak jó indulatlan. És akkor hazamentem, és Kőszegre vonultam be. Az egy szörnyű hely volt a Kőszeg. Ott voltunk egy darabig. Utána hoztak minket Balaton akaratjára. Mindig arra megyek, akkor megnézem, még rendben van-e az út, mert...
Te csináltad.
Én csinálom. Mi építettük az utat. Magyaroknál egész jó dolgunk volt a munkaszolgálatban. És Onnan átvittek minket aztán. Mauthausenban. Először Burgel, Hannesdorfban, sose fájta el. Ott ilyen sáncásáson voltunk. És akkor elvittek Mauthausenba.
Hogy szembesültél ezzel a táborral?
Hát kérlek szépen...
Milyen volt a társaság?
Megmondom neked valami érdekes, amit kapiskálsz ezzel az ügyel kapcsolatban, hogy az, hogy én előtte közösségben éltem, itt a kertészetben, tudod? Ahol tulajdonképpen már csináltunk műkedvelő előadásokat, és ott már én kipróbáltam a képességeimet, ugye volt közönség, meg minden.
Paródiák voltak?
Paródiák, a tanárokat gunyultok, hogy ez szokott lenni. Az, hogy én közösségben éltem előtte, ez egy kicsit, hogy mondjam csak, enyhítette a későbbi közösséget, mert már kötelességemnek éreztem azt, hogy én tartsam a hangulatot, tudod? Úgy éreztem, hogy nekem nem szabad elkeseredni. És még a legnehezebb időben is én ott műsorokat csináltam. Még a lágerben is. Szóval jött az SS, és akkor kérdezték, hogy én mit mondtam, hogy azt hitték, te ellenük agitáltam. Mert sok, miért nevetnek, kérdezte az SS. Mondták, hogy rajtam.
Mennyi időt töltöttél itt?
Itt egy másfél évet.
És honnan tudtad meg, hogy vége van?
Kérlek szépen, amikor elvittek minket Burgenlandból, Sáncásásból, Mauthausenba, volt egy Eisener nevezetű hegység. Nagyon meredek volt. Ez ilyen 30 ezres pasli volt, ötös sorokba mentünk, gyalog, facipőbe, meg mit tudom, ami volt. Na és egy ilyen rohadt részeg, félkarú SS.
Félkarú?
Félkarú, mert itt a hón alatt volt ez a géppuska.
Igen.
Így a könyökével fogta a szemét. Elkezdett ott a géppuskázni. De most képzeld el, hogy a legjobb haverjaimmal mentem ott, és így ment a goló, ugye, hogy papa, én a kettő között mentem, véletlenül. De ez tényleg véletlen volt. Szegény haverjaim ott fordultak le a dombról, holtan természetesen, és én túléltem. Véleg. Ez tényleg csak a véletlen, hogy a két tatata között ízértem. Most ott mentünk tovább, és ha jött ilyen ebédszünet. Hát szóval a szünet, az ebéd az nem volt. Ilyen csigát ettünk, meg füvet, meg lóherét, ami volt. Na most ott, hát addig kellett ugye ott a heverészni a földön, amíg ők meg nem zabáltak ezek a szemét. Eszeszek. Utána azt mondták, losz, és aki abban a pillanatban nem ugrott, azt lelőtték. Aki tápászkodott, az már puff, már meg is kapta. Ezt átélni tudod. Egyetlen egy happy endje volt ennek a borzalmas napnak, hogy ahol aztán lefeküdtünk, hát április volt, még hideg volt ott fönn a hegyen, egyszer csak oda jön hozzám valaki, hát mondom, 30 ezres volt ez a pasli körülbelül. Azt mondja, nem te vagy a Pöttyösnek az öccse? A Pöttyösnek hívták a bátyámat a században, mert szeplős gyerek volt. Mondom, ki az a Pöttyös? Én nem tudtam. Szóval hát a Krausz Gyuri, mondom, de. Hát én már olyan szakállas voltam, mint egy rabi. Hát nem adtunk már magunkra semmit.
Gyere a szívem.
És odavittek a Pöttyöshez, ez a bátyám volt. És kiderült, hogy ők előzőleg kiraboltak valami élelmiszerraktárt. Ügyesek voltak. És mindjárt megetettek, hát az óriási találkozás volt. Megetettek, megborotváltak, és attól kezdve együtt maradtunk a bátyámmal. Az amerikaiak szabadítottak föl, május 5-én, Gunskirchenben, az Mauthausen mellett van. Oda vittek valami rát minket az utolsó évben. Ott már mindenki fele meghaltott a barakokban, meg minden. Amiket itt lát ezeken a borzalmas filmeken, én ott voltam. Az ember reggel fölkelt, tápászkodott a barakba, hát nem tudta, kit lépjen át, akik már nem éltek. Május 5-én hajnalban kalapálás hallatszott, alá volt aknázva a tábor. De nem robbantották föl, eltűntek az SS-ek. És akkor egy másfél óra jöttek az amerikaiak. És kaptuk a kis csokoládét, kinyitottak nekünk egy ilyen Wehrmacht-raktárt, aki ott bezabált, az ott halt meg szegény. A belek nem bírták. Aki ott evett, jött egy ilyen felcser fiú, az ki figyelmeztetett, hogy ne egyetek húskonzervet, megettek szegények, az ott haltak meg reggelre. Mi csak, mondta, hogy csak földkrumplit együnk, semmi mást. Na, még el kell mondanom, hogy az amerikaiak, nál még a kórházban voltunk ott augusztusig, flektífusz meg, ami belemegy, és ott elhoznak minket a demarkációs vonalig, ahol átadtak minket az oroszoknak. Ők már gyalog vittek minket tovább, az amerikaiak teherautókon, ezek már megint ötös sorokban. Megint puskák jobbról, balról. És megbeszéltük a bátyámékkal, hogy a következő bokornál lelépünk. Félelmetes, ez egy filmtéma, csak hát én nem vagyok filmrendező. A bátyám egy sorral hátrább volt, mint én. Mi leléptünk az öten ottan, a bokorba, vártuk, és a bátyám még sehol. Aztán felszálltunk egy vonatra, amelyik arra jött, és akkor eljöttünk Bécsen keresztül haza, és a bátyám még sokáig nem került elő. Kiderült később, hogy őket elkapták az oroszok. És mindjárt elvitték krumpit pucolni. Azonnal egyik táborból a másikba. Az volt a szerencséje a bátyának, hogy ő nem olyan fából volt valakban, meg a haverjai, ők onnan is meglógtak. Igen, ám, de én hazakerültem, az egész családunk Auschwitzben volt, anyám, apám, húgom. Anyám és a húgom már otthon voltak. Apámat vártuk. Szaladtak, mert minden vonatnál akkor kint voltak a haverok, ugye. Sárváron is lesték a vonatokat, hogy ki jön haza. Jaj, Riza néni, a Laci itt van, rohantak be, közel laktunk az állomásra. Anyám éppen kormolt, sparheltet, és úgy jött. Megölelt csupa koroblettel, de ez egy tragikomikus eset volt, és hát megöleltük egymást. Hol a Gyuri? Mondtam, elmeséltem, hogy együtt voltunk, hála Istennek életben.
Lepsénynél még megvolt.
Lepsénynél meg. Most tessék elképzelni, hogy csak egy fél év múlva került haza a bátyám.
Addig én... Sok volt a krumpli? Vagy...
Ja, igen, úgy látszik. Na most, én hiába bizonygattam, hogy ő életben már nem hív.